Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. augusztus 5-én. A téma 2. Mózes 28-29-30 vers. Az Áron orákulum mellvértjéről, az Urimról és a Tumimról. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Mindenkit szeretettel üdvözlünk, minden népből, nyelvből és nemzetből. Mi más kívánhatnánk, mint hogy Isten minden országba elérje az ő fennhatóságát, és nem csak minden országban, hanem mindannyiunkkal együtt, hogy valóban elérjük azt a szintet, hogy teljes mértékben, összhangba legyünk Istennel, hogy valóban isteni harmónia jön létre, és az Úr mindannyiunkkal együtt járhassa az ő útját. Már is hallottunk egy csodálatos ígeszakaszt a bevezetőben. Minden versnél megállhatnánk, elmélyülhetnénk ebben, és mielőtt az Ótestamentumból felolvasnám a fényt és a tisztánlátás és a törvényt illető Biblia helyeket, talán szeretnék egészen röviden kitérni az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetére. Az Efézus első fejezet, folytatnám az olvasást, Rusz testvér már felolvasott néhány csodálatos verset, talán a 9. vers második felét, aztán a 10. verset. Kijelentette az ő akaratának titkát, az ő szabad tanács határozata szerint, amelynek végrehajtására elkötelezte magát, mihelyt az idők elérik az általa elrendelt fejlődés teljes mértékét. Létezik egy Isten által előírt fejlődés az üdvösség történetében, és az Isten országában minden rendezett módon zajlik le, még ha számunkra sok minden teljesen össze-vissza ságnak tűnik. Istennél minden rendezett, és úgy halad, úgy folyik, ahogy Isten elrendelte, vagy megállapította. Olvassuk tovább a 11. verset. Ő benne. Mi is részessei lettünk az üdvösség örökségében. Miután eleve elrendeltettünk arra, annak eleve elhatározása szerint, aki mindent az ő akaratának döntése szerint végrehajt. Lehet-e ezt még egyértelműbben kifejezni érthetően mindenki számára, aki tud írni, olvasni, és rendelkezik hallással, és különösen azok számára, akiknek van füle, hogy meghallják, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Éppen az isteni eleve elrendelésnek tényében rejlik egy olyan szilárd horgony a lelkünk számára, hogy semmi nem rendíthet meg minket, mert tudjuk, így rendelte el Isten, és ez így is marad mindörökké. Így hegyeken és völgyeken át, vagy fordítva, esőben és napsütésben, minden helyzetben és minden körülmények között járhatunk az Úrral, abban a bizonyosságban, hogy ő mindent a legjobbnak és dicsőségesen fog véghez vinni. Aztán a 12. versben így folytatódik. Éppen mi legyünk azok, vagy minket rendelt el arra, hogy az ő dicsőségének magasztalására szolgáljunk. Mi, akik eleve Krisztusra helyeztük reménységünket, de ki másra is helyezhetnénk, senki másra. A törvény Mózes által érkezett, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus, ami Urunk által. És mindkettőre szükségünk van, szükségünk van a kegyelemre és az igazságra. És amennyiben ez a kettő megtalálható az életünkben, akkor kegyelemben részesültek vagyunk, akik az Isten igazságban megtalálhatóak. A 13. versben aztán még ez áll. Ő benne ti is. Miután tudomásul vettétek, miután felfogtátok az igazság szavát, a megmentésetek üdv üzenetét, és hitre jutottatok, el lettetek pecsételve a megígért Szent Szellemmel, aki a mi örökségünk záloga, az ő tulajdona, tulajdon gyülekezetének megváltására, Isten dicsőségének felmagasztalására. Itt nem tudunk részleteket említeni, mégis úgy van, hogy a kenetet sokan megkapták, de az elpecsételés csak azok, akik valóban átalakultak Jézus képmására, és részesülnek majd az első feltámadásban és az elragadtatásban. Amint már mondtam, nem térhetünk ki erre részletesebben. Szerda este fel lett itt olvasva egy ige szakasz, amelyet szeretnék még egyszer megismételni az első Korintus második fejezetéből. Az első Korintus második fejezetének első vers, nem, a 12. versétől. Első Korintus második fejezet, a 12. vers. Mi azonban nem a világ szellemét tettük magunkévá, hanem az Istentől való szellemet, hogy felismerjük azt, amivel Istentől kifolyólag kegyelemből meglettünk ajándékozva. Nem csupán egy kenettel, hogy örüljünk, ujjongjunk, vígatkáljunk, énekeljünk, hanem hogy Isten kinyilatkoztatása is kapcsolódjon hozzá. És így van itt mondva, hogy Isten szellemét befogadtuk, hogy megkaptuk, hogy felismerjük, mi az, amivel Istentől kifolyólag kegyelemből meglettünk ajándékozva. Tovább olvasom. És erről beszélünk is. Nem emberi bölcsesség által tanítható szavakkal, hanem olyanokkal, amiket a szellem tanít. Halleluja! Magasztalva legyen a mi Istenünk! Hanem olyanokkal, ahogy a szellem tanítja, azáltal, hogy a szellem által ihletett tartalmat, a szellem által ihletett nyelvvel összekapcsoljuk. A szóban elhangzottaknak meg kell egyezniük az írott ígével, az íge tartalmának pedig a prédikációval betű szerint és szellem szerint is összhangban kell lennie. Mindkettőnek isteni harmóniában kell lennie. Ha az értelemmel akarjuk előadni az ígét, amely szellem és élet, az nem működik. Mindazonáltal, ha a szellem a segítségünkre siet, és a szellem által ihletett tartalmat a szellem által ihletett nyelvvel, beszéddel és prédikációval egyesíti, akkor Isten ígéje élővé válik közöttünk. Akkor olyan friss, mintha az Úr ma szólna hozzánk legelőször. Akkor Isten hatalmas ígéjének a kihatása alatt állunk, és újra megtapasztaljuk, átéljük Istent. Mivel most keresztség is lesz, nagyon rövidre kell fognom magamat mindazzal, amit mondok. Ma délelőtt megemlítettem, hogy Isten minden időben gondoskodott arról, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy igaz-e valami vagy sem. De voltak olyan idők is, amelyekben a Biblia még egyáltalán nem volt megírva. Voltak olyan idők, amelyekben Istennek választ kellett adjon az embereknek. Szeretném felolvasni itt a második Mózes 28-ból. A második Mózes 28-ból a 30. verset. 2. Mózes 28, 30. vers. Az orákulum mellvértébe pedig helyezd el az Urimot és a Tumimot, azért, hogy azok Áron szívén legyenek. Valahányszor az Úr elé lép, és Áron így állandóan az Úr előtt a szívén hordozza az orákulumot az izraelitek számára. A Luther-kori fordítás és a legtöbb fordítás itt már az éles látás és joggyakorlat kifejezéseket használja. A két szent sors jegy került a mellvértbe. És Isten az éles látás által megadta a választ, amennyiben az ügy helyén való volt. A harmadik Mózes 8. fejezetéből a 8. fejezet 8. vers. Aztán rögzítette rá a mellvértet és a szent sorsjegyeket, az urimot és a tumimot a mellvértben tette. Nagyon világosan, egészen egyértelműen van leírva. Erre sem fogunk részletesebben kitérni, csak tovább olvasom a bibliai idézeteket. A 4. Mózes 27-ből, 4. Mózes 27, a 21. vers. Nagyon fontos, hogy az itt elmondott dolgokat még azonnal a Szentírással is allátámasszuk, és útra valóul adjuk a népnek. Mit is mondtam éppen az imént? A 4. Mózes 21, 21. verse. 27, 21. vers. Aztán forduljon Eleázer paphoz, hogy az Úr előtt megkérdezze az Urim orákulomot. Annak utasítása szerint vonuljanak aztán ki a csatába, és ugyancsak annak utasítása szerint térjenek onnan vissza. Isten tehát válaszolt. Fel lehetett tenni a kérdést, és amennyiben Isten jóvá hagyta az ügyet, felragyogott a fény. És amennyiben nem hagyta jóvá, sötét maradt. És ők pontosan tudták, hogy Isten egyetérte vele, vagy sem. Így tehát megkérdezhették az Urat, és ezen keresztül meg is ismerhették Isten akaratát. Az első Sámuel 28. fejezetében, hadd olvassunk tovább. Első Sámuel 28, és pedig a 6. verset. Ezért megkérdezte az Urat, de az Úr nem adott neki semmilyen választ, sem álomban, sem a papok orákulumán keresztül, sem a prófétákon keresztül. Ezek voltak az Ótestamentumban szokásos három formák, legalábbis Mózes ideje óta, eme rendelkezések megadásának idejétől kezdve. Itt három dologról olvasunk, és még azt is, hogy megkérdezte az Urat, de az Úr nem adott neki választ, sem álomban, sem papi orákulumon keresztül, sem prófétán keresztül. Ez tehát egy szokásos módja volt annak, hogy kiderítsék Isten akaratát, és választ kapjanak az Úrtól. Az Esdrás 2. fejezetében azt olvassuk, hogy csak akkor szabad bizonyos dolgokat megtenni, hogy amikor egy pap eljön azzal az éles látás és a joggyakorlattal, hogy Istent megkérdezzék. Az Esdrás 2. fejezetének 62. verse. Ezek ugyan keresték a leszármazási okmányukat, de azt nem találták meg. Ennek következtében tisztátalanoknak lettek nyilvánítva, és kilettek zárva a papi tisztségből. És a helytartó vagy a kormányzó kijelentette nekik, hogy addig nem ehetnek a szentek szentjéből, amíg újra nem lesz ott pap az Urim és Tumim orákulum megkérdezésére. De hiszen ismeritek az Esdrás és Nehemiás történetét a nép visszatérésével, a templom újjáépítésével, mindazzal kapcsolatosan, ami akkor történt, és nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy azok, akik Isten népének vallják magukat, ismerjék a leszármazásukat, bemutassák a születési anyagokat, anyakönyvi kivonataikat, előtte nem lehetett őket felvenni. Szeretteim, pontosan így van velünk is. Nekünk is fel kell tudni mutatnunk a személyes újjászületési bizonyítványunkat Isten előtt, ha be akarunk lenni illesztve Isten házába, Isten templomába, Isten gyülekezetébe, és egy szellem által egy testé legyünk keresztelve, vagy már megkeresztelkedtünk. Amennyiben ennek a gondolatnak a nyomába eredünk, akkor valóban szükséges, hogy minden egyes ember is most még kifejezetten a keresztelésre is vonatkoztatva személyes élményt éljen át Istennel mindenki személyesen, és ez az élmény valójában két részből áll. Az egyik az, hogy Isten szelleme hatással van az emberre, hogy bűnbánatot vált ki, bűnbánat következik be, és az ember Istenhez fordul. De amennyiben az a személy, aki Istenhez fordul, megtér, vagyis elkötelezi magát az Úrhoz való megtérésre, ha ez a megtérés megtörténik, akkor be kell teljesüljön az, amit Pál apostol a rómaiakhoz ír, hogy az ő szelleme tanúskodik a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk. El kell jönnie annak a pillanatnak, és én személyesen úgy emlékszem rá, mintha tegnap vagy ma történt volna. Ez az imádságok ideje, a küzdelem, a sírás, a könyörgés ideje. De hirtelen megfordul az egész helyzet, és elő fog törni a felmagasztalás és a hálaadás azért, hogy Isten elfogadott, nevezetesen azért, hogy Isten kegyelmesen ránk tekintett, és Isten gyermekévé tett minket a Szentírás szava szerint. De mindazok, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Amennyiben hiszel az ő nevében, a Jézus nevében, a te üdvösségedre nézve, a te megváltásodra nézve, a te bűneid bocsánatára nézve, és ez a hit élő, és Isten befogadott, elfogadott téged, aztán ő megadja neked a választ is. Hirtelen valóban megfordul a helyzet, és te elkezded magasztalni és dicsérni, és hálát adni az Úrnak, hogy elfogadott téged. De ez egy élmény. Az ő szelleme tanúbizonyságot ad a mi lelkünknek, vagy szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk. És ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk, Isten örökösei és Jézus Krisztus társ örökösei. Így áll megírva a Szentírásban. Tehát különösen mindazokhoz intézve, akik ma meg akarnak keresztelkedni, amint tudjátok, nem próbálkozunk mi itt azzal, hogy külsőleg befolyásoljuk az embert, hanem Istenre bízzuk, hogy ő kezdjen el hatni a belső emberre. Azt ugyan már sokszor megtapasztaltuk, hogy az emberek először kapcsolatba kerülnek az íge hirdetésével, és úgy jönnek, ahogy vannak, amilyenek. Én már átéltem különböző országokban, hogy a nők teljesen kisminkelve, ki tudja mennyire kicsíptetve, sok kiegészítővel a nyakukon, a fülükön és máshol lógva jöttek, és íme meglást, a prédikáció alatt könnyek folytak, és később az imádságok alatt látszott a különbség a saját bőrük és a smink között. Valójában úgy van, hogy sok országban átéltem, amint Isten szelleme hatalmas módon munkálkodott, hogy könnyek folytak, de mindenki úgy jött, ahogy volt, amilyen volt. Sokan nagyon rövid hajjal jöttek, mások valamivel hosszabbal, és így tovább, de mindannyian úgy jöttek, ahogy voltak, amilyenek voltak, és pontosan így kell nektek is jönnötök. Senki ne próbáljon másnak látszani, és ne kezdjétek el a külsővel, hanem hagyjátok, hogy az Úr belsőleg cselekedjen. És akkor következik, hogy a szellem megadja a tanítást. Nektek, szeretett testvérnők Krisztusban, akiknek még mindig nagyon rövid a hajatok, tudjátok, hogy az még mindig nő. Nem csak fiatal korban, hanem később is mindig visszanő a haj. A Biblia valóban azt mondja az 1. Korintus 11. fejezetében, hogy szégyenletes dolog, ha egy nő rövidre vágja a haját. Sőt, Pál apostol azt is mondja, amennyiben rövidre vágja valaki a haját, akkor borotválkozzon is meg, hogy mindenki tudja, ki ő és mi a helyzete. Ugyanaz a Biblia mondja ugyanabban a fejezetben, hogy a hosszú haj a nő tiszteletére van, mert lepelként adatott neki. A lábak a járáshoz, a kezek a munkához, a szemek a látáshoz, a hosszú haj pedig kegyelemből adatott lepelként. Viszont örülünk, amikor az újonnan csatlakozók úgy jönnek, ahogy vannak. Az itteni testvérnők, minden testvérnők nőt átölelhetnek, függetlenül attól, hogy hogyan jönnek, rövid vagy hosszú nadrágban, rövid vagy hosszú haja, nem számít, hiszen Isten már is megkezdi, hogy munkálkodjon. Hát nem kellett-e velünk is elkezdje valamikor, hogyan jöttünk mi az Úrhoz? Mindenki úgy jött, amilyen és ahogyan volt. Ezért az a kérésünk, hogy mindenki érezze jól magát Isten jelenlétében, hogy senki ne ítélkezzen mások felett, senki ne nézzen le másokra, hanem mindannyian emlékezzünk arra, honnan hívott el és hozott el minket Isten. Érezzük jól magunkat a mindenható Isten jelenlétében. Soha nem fogom elfelejteni, hogy egyszer itt ebben a mellékhelyiségben levágtam két testvérnek a haját. De bár természetemnél fogva biztosan nem vagyok fodrász, de ők idejöttek nagyon hosszú, tényleg túl hosszú hajjal, és meg akartak keresztelkedni. Én csak azt mondtam, testvérek, szívesen, de előbb egy hajvágás. És az akkor valóban vicces volt, ritkán látni a fodrásznál, én már régóta nem jártam ott, mert Rusz testvér az én házi fodrászom, de amint mondtam, nagyon ritkán látni, hogy lehet ennyi hajat egyszerre lenyírni, de az akkor tényleg megérte, ezt el kell mondanom. De olyan sok szeretettel tettem, amit tettem, hogy nem is maradt seb a vágás után. Minden rendben volt, mert szeretetből tettem. És higgyétek el, hogy amit Isten tesz, abban mindig balzsam is van. Nincs semmilyen seb, nincs sérülés, nincs büntetés, mindig az isteni szeretettel fűszerezve minden. És ez hadd maradjon így, legyen így gyakorolva, és hadd legyen még meghittebb, hogy egy napon azt lehessen mondani, amit az Úr is kijelentett a János evangéliumában. Amennyiben megvan bennetek az egymás iránti szeretet, a világ meg fogja ismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. Nem a tanításon, nem a gyülekezetben lévő rendszeren, hanem valóban azon, hogyha szeretitek egymást. Egy szeretetet gyakoroltok egymás iránt. És a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet az igazság mellett van, és nagyon örül az igazsággal. És mivel az Ótestamentumban már olvastunk az éles látásról és a joggyakorlatról, hadd vegyük át ezt a gondolatot még egy kicsit röviden az Új Szövetségbe is. Átvitt értelembe már János volt az első, aki ezt elkezdte a János Evangélium első fejezetében. Így szólt a mi Urunk. Én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek a világosságról, tehát a megvilágosodásról van szó. Az ő feladata az volt, hogy a nemzetek számára világosság legyen. Így olvassuk, amilyen jól tudom az Ézsaiás 49. fejezetének 6. versében. Ézsaiás 49, a 6. vers. Igen, ő azt mondta, nem elég nekem, hogy te az én szolgám legyél, Csak azért, hogy helyreállítsam Jákob nemzetségeit vagy törzsét, és visszahozzam Izrael népének megmentve maradt tagjait. Nem, én téged a pogány népek világosságává rendellek el téged, hogy az én üdvösségem eljusson a föld végéig. És aki után rögtön elolvas a 8. versben, ez állott. Továbbá így szólt az Úr, a jó tetszés idején, a kegyelem idejében meghallgattalak téged, és az üdvösség napján megsegítettelek téged. Isten kegyelmes, irgalmas és hűséges. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem inkább azt akarja, hogy mindenki elnyerje az örök életet, hogy örökké élhessen vele. Nyilván ez a téma is mindannyiunk számára világosnak kellene lennie, vagyis világos is lehet. Csak akinek örök élete van, az élhet örökké. És csak egy létezik, akinek örök élete van, akinek van és lehet, és pedig az Isten. És Isten kinyilatkoztatta magát Krisztusban, és így eljött hozzánk az örök élet, és éppen ezért mondja az írás, hogy akinek megvan az Isten fia, annak megvan az örök élete is. Akinek nincs meg a fiú, annak nincs meg az élete sem. Mérhetetlenül hosszú ideig élhetnénk, és egy eón lehetne 1000 év vagy 10 000 év, az egyáltalán nem számít, de az örök élet nem az eóni élet, az időbeli élet. Örök életet csak az birtokolhat, aki összhangban van az 1. János 5. fejezet 20. versével, és ezt még át is élte. Felolvasom ezt a verset, sok szöveget nem lehet most olvasni az idő szűkössége vagy a rövidsége miatt. De az 1. János 5. fejezetének 20. versét most. De mi tudjuk, hogy az Isten fia eljött, és értelmi ítélő képességet adott nekünk, hogy felismerjük az igazat, a szava hihetőt, és mi az igazban, a szava hihetőben vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Nagyon-nagyon világos mindazok számára, akik el akarják hinni, akik el akarják fogadni, senkinek sem kell ezt már értelmeznie. Az apostolok cselekedetei 22. fejezetéből egy verset, aztán a 26. fejezetéből még egyet, mindannyian jól ismerjük ezeket a bibliai idézeteket. Az apostolok cselekedetei 22. fejezet 6. verse. Ott helyben megtörtént, hogy amikor az odavezető úton voltam, és Damaszkus közelébe értem, délidő tájt, egy hirtelen ragyogó, fényes világosság sugárzott körülöttem az égből. Isten maga a világosság, és itt már olvastuk ezt, hogy Jézus azt mondta, hogy aki engem követ, az nem fog a sötétségben maradni, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. A 26. fejezetben az apostolok cselekedetei 26. fejezet 13. versében ez áll. Útközben, ó király! Déltájban a mennyből jövően egy olyan fényt vagy világosságot láttam, amely fényesebb volt, mint a nap ragyogása, és engem és útitársaimat elárasztott. Isten a világosságban lakik, és amikor megnyilvánul, akkor még a déli napfénynél is ragyogóbb fényben jelenik meg. Én teljes szívemből és teljes lelkemből elhiszem ezt úgy, ahogy itt le van írva. Amint tudjátok, én magam is láttam egyszer az Úr dicsőségét, és azt a természet feletti fényt is. Az 1980. december vége és 1981. január eleje közötti átmenetkor történt. Láttam az Úr dicsőségét, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért. Itt ismertettem veletek, elmondtam, milyen valójában ez a ragyogás, amelybe csak egy pillanatra lett megengedve, hogy beletekintsek. A legjobban úgy tudom leírni, hogy olyan, mint a frissen hullott hóra, amikor rásüt a nap, és ez a milliárdnyi szikra csillogása vagy ragyogása, amitől az ember azt hiszi, hogy az egész dolog él és mozog, annyira áthatott volt Istenem a dicsősége, ez a fény egy ilyen csillogó ragyogással, hiszen magam is láttam, éppen ezért le tudom írni. Tudom, hogy sokaknak nagyon nehéz elhinni, de mi okom lenne, vagy indokom, hogy bármit is meséljek itt nektek. Mert pontosan le tudom írni az egészet az elejétől a végéig, az egész élményt voltak éppen. Isten képes rá, Isten megjelent a fényben, és ő megajándékoz fénnyel, és aki követi őt, az valóban nem marad a sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát. A Róma 8.16-ból még fel akartam olvasni ezt a verset, mielőtt röviden érintjük a keresztséget, hogy mindenkivel tudassam, hogy éppen Isten szelleme adja ezt a bizonyosságot kegyelemből. Rómaiakhoz írt 8. fejezet, a 16. vers. Éppen ez a szellem az, aki egyesülve a mi szellemünkkel tanúskodik arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem, hogy azok leszünk valamikor, hanem kegyelemből a Jézus Krisztusba vetett hitünk által már is azok lettünk. Mindenki, aki beleszületik ebbe a világba, előbb-utóbb meg fogja tudni, tudatosul neki, és meg fogja érteni. Aki Istenből született, az is előbb és utóbb meg fogja tudni, tudatosul előtte, és meg fogja érteni. Mert Isten szelleme hitelesíti a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk kegyelemből. Azokhoz intézően, akik meg akarnak keresztelkedni, röviden idézzük a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 1. versétől, azért, hogy ne legyen szükség e témáról szóló prédikációra. A Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet 1. versétől. Már most mi következik ebből? Ki akarunk-e tartani a bűnben, hogy a kegyelem annál gazdagabban nyilvánuljon meg, vagy bizonyuljon? Soha. Hogyan élhetnénk tovább a bűnben mi, akik meghaltunk a bűnnek? Vagy nem tudjátok-e, hogy mindnyájan, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg, vagy halálára. Éppen ezért ővele együtt el is temettettünk a keresztség által a halálba, hogy amint Krisztus is fel lett támasztva a halottak közül, az Atya dicsőségénél fogva, úgy mi is új életben járjunk, egy új életben. Mert amennyiben ővele egyformává lettünk a halál hasonlatosságában, úgy az ő feltámadására való tekintettel is azok leszünk. Mert hiszen felismerjük azt, hogy a mi rég jó emberünk éppen ezért lett keresztre feszítve együtt ővele, hogy a bűn által uralt vagy ellenőrzött test megsemmisüljön, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek rabszolgaként. Mert aki meghalt, az ezáltal felmentést nyert a bűn alól. Egy halottra már senkinek sincs többé követelménye, sőt, valószínűleg másoknak kell kifizetniük a temetését, a temetési költségeket. A halottal már nem lehet foglalkozni sem, hiszen ő már nem visel semmilyen felelősséget, hiszen már egyáltalán nem is létezik. Úgy van ez, hogy azzal is, aki a Krisztussal együtt meghalt, annak már nincsenek semmi jogosultságai, amelyeket valahol is érvényesíteni vagy be lehetne perelni, hanem aki ővel együtt meghalt, az egyszer s mindenkorra ki lett emelve a sátán, a halál és a pokol birodalmának befolyása alól. És ahogy az imént a bevezető ige versekben olvastuk, a világ megalapítása előtt Isten az üdvösségre rendelte el az embereket. Amennyiben elfogadjuk ezt az üdvösséget, és valóban felismerjük, hogy tulajdonképpen a kezdetektől fogva mindannyian Ádámban voltunk, hiszen tudjátok, Isten nem teremtette és alkotott újra minden egyes embert, teremtett és alkotott és további, hanem Isten megteremtette Ádámot, aztán kivette belőle Évát, hozzá csattolta vagy adta, és ő így üdvözölte Ádám. Hús az én húsomból és csont az én csontomból. Éppen ezért legyen asszonyember. Így szerepel valójában az eredeti szövegben. Asszonyember, mert a férfiból lett kivéve. Rendben, most átvitt értelemben mindannyian a második Ádámban voltunk, nevezetesen Krisztusban, és aki most Istenből születik, az az íg és a szellem által újjászületik egy érő reménységre. Talán mégis el kell olvasni ehhez az 1. Korintus 15-ből származó íge szakaszt, azért, hogy mindenki tudja, miről is beszélünk. Az 1. Korintus 15. fejezetének a 45. versétől. Ugyanígy megvan írva az is, hogy az első ember Ádám élő, élettel bíró lélek lényé lett. Az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellemi lényé. Egy életet teremtő szellemi lényé. De nem a szellemi jön ennél fogva először, hanem a lelki, és csak utána a szellemi. Az első ember a földből való, és földi. Így van itt megírva, földi vagy anyagi. A nyelv kissé megváltozott, kissé tökéletesebbé vált, de hadd olvassuk úgy, ahogy itt meg van írva. Az első ember a földből való, tehát földi, anyagi. A második ember pedig mennyei eredetű. Mennyei eredetű. Létezik tehát az első Ádám, létezik a második Ádám, létezik egy földi születés ebbe a világba, és létezik egy újjászületés Isten szellem által Isten országába. És mindkettőt át kell élni, mindkettőn át kell menni, mert ami a húsból születik, az hús, és a hús és a vér nem örökölhet Isten országát. Ezért mondta mi Urunk, mondom nektek, hogy újjá kell születnetek. Olvassuk tovább itt, ez a szövegtartalom nagyon-nagyon tetszik nekem. Az első ember földből való, földi, anyagi, agyag ember. A második ember pedig mennyei eredetű. Amilyen a földi ember lényének a sajátossága, a jellemvonása, olyanok a földiek is. És amilyenek a mennyei ember lényének a sajátossága, a jellemvonása, olyanok a mennyeiek is. Ezek a bibliai alapigazságok. És most jön még a 49. versben írott. És ahogyan a földi ember képmását magunkon hordozzuk, úgy fogjuk hordozni a mennyei képmását is. Magasztalva legyen az Úr neve. Lehetne ezt még egyértelműbben leírni? Lehetséges lenne? Nem. Ennél világosabban és egyértelműbben nem is lehetne megfogalmazni. Tehát ti hozzátok intézően, szeretteim, akik meg akartok keresztelkedni, és mindannyiunkhoz intézve, akik már megkeresztelkedjünk, hadd kérjük az Urat, könyörögjünk neki, hogy felismerjük ezt az Istennel való élményt, átéljük. De hiszen már a Krisztusban volt, Isten kiválasztott engem ő benne a világ megalapítása előtt, mert ő benne voltam, ő benne Voltam, amikor szenvedett, amikor meghalt, vele együtt lementem a mélybe, vele együtt feljöttem azután, vele együtt bekerültem a mennyek országába, ő benne voltam, és ő én bennem van. Így van megírva János 15-ben, ti én bennem, én pedig ti bennetek. És még, amennyiben az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti megmaradtok én bennem, akkor kérhettek, amit akartok, és megadatik nektek. Mi már a kezdetektől fogva Krisztusban voltunk, ahogyan az egész emberiség már Ádámban volt, és aztán mindenki a maga idejében megjelent, megszületett. Így tudott Isten minket is Krisztusban kiválasztani, ő átlátott az egész időtartamon, amióta az örökkévalóság feltárult, és az idő elkezdődött, és az idő véget fog vetni, majd ismét az örökkévalóságba torkollik. Így Isten átlátta az egész idők lefolyását, és mindent látott, mivel mindenható, és beírhatta az ő könyvébe azok nevét, akik hívővé lesznek. Ahogyan olvastuk azt is, hogy minden az ő általa elrendelt fejlődés szerint zajlik le, és most a kegyelem idejének a végén beilleszkedhetünk ebbe az Isten által elrendelt fejlődésbe, és részesülhetünk abban, amit Isten most cselekszik. Mindazok, akik meg akarnak keresztelkedni, tudniuk kellene, hogy itt bibliai, apostoli módon az Úr Jézus Krisztus nevére keresztelünk. Ahogyan az összes apostol keresztelt, és ahogyan arról beszámolva van számunkra. Abban a tudatban, hogy Isten atyaként kinyilatkoztatta magát a fiúban és a Szent Szellem által, és ugyanúgy abban a tudatban, hogy ez az egyetlen népen történt. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja az ő népét az ő bűneiből üdvözíteni. Hiszen nem adatott más név az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülhetnének, csak a Jézus név. Tehát az Atya és a Fiú és a Szent Szellem neve Jézus. Mert hiszen ez az egyetlen név. Ha megkérdeznélek, hogy hogyan hívják az Atyát, milyen választ adnátok nekem? Kérem, mit mondanátok? Amikor Jézus azt mondta, hogy kinyilatkoztattam nekik a te nevedet. Igen, melyik nevet nyilatkoztatta ki nekik? Sokan foglalkoztak már ezzel a kérdéssel is, de kinyilatkoztatás nélkül ez kissé mégis nehéz. Csupán némi tudással, akár teológiai tudással is a bibliai kinyilatkoztatások és az isteni kinyilatkoztatások nem lesznek könnyen hozzáférhetők. És így tetszett az Úrnak, hogy ebben a kérdésben is világosságot adjon, és visszavezesse minket az apostolok tanításához, mert tudjuk, hogy nekik megvolt a kinyilatkoztatásuk efelől az Úrtól. Mert Krisztus, ami megváltunk az ő feltámadása után 40 napot töltött velük, és megvan írva, hogy tanította őket az Isten országáról, elolvasható az apostolok cselekedet első verseiben. Apostolok cselekedet első fejezet első verseiben. És hitünk szerint ez a 40 napos tanítás később megtalálható a levelekben is az Új Szövetség teljes tanításában. Ha úgy keresztelünk, ahogy atyáink a korai kereszténységben kereszteltek, akkor az bizonyára helyes lesz Isten előtt. Ez esetben is mindig látnunk kell az összefüggéseket. Amikor Jézus azt mondta, hogy kereszteljétek meg őket a névben, akkor valóban arról a névről van szó, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát a mi üdvösségünkre, és nem csupán megjelölésekről. Hiszen Isten a mi atyánk, ez az, ami ő. És éppen ezért imádkozunk úgy, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. De az atya nem név, ezt mindannyian tudjuk, és a fiú sem név, hanem annak megjelenőse, ami valaki. Sok fiak vannak itt, sok apák is, de senkit sem hívnak fiúnak, és senkit sem hívnak atyának. Tehát itt valóban a névről van szó, és ez nem szőrszál hasogatás, nem akarunk okoskodni sem, hanem alapvető bibliai igazságokról van itt szó, amelyek Jézus Krisztus gyülekezeteként megkülönböztetnek minket mindenki mástól. És így hadd legyünk hűségesek ebben a kérdésben is azzal, hogy készek vagyunk viselni Jézus Krisztus nevének a gyalázatát, függetlenül attól, hogy mások mit mondanak. Sokan mondják, hogy Jesus only, Jézus egyedül. Én soha nem voltam ezen a véleményen, nem tudom pontosan még azt sem mit jelent. De annyit tudok, hogy hiszek a mindenható Istenben, aki a mi számunkra láthatatlan, aki lényénél fogva szellem, és aki aztán az ő szellemi teljességéből alászállt, kinyilatkoztatta magát Jábeként, mint a Logosz, aki az ősteljességéből jött elő, és aztán hússá lett. És Jézus Krisztusban megvan nekünk, Immánuel, velünk az Isten. Üdvösen boldogok mindazok, akik ezt látják, mert nem bonyolult, de az értelemmel nem lehet teljesen megérteni, és szavakkal sem lehet megmagyarázni, végigmagyarázni, hinni és hálát adni az Úrnak, az lehet az elején, a közepén és a végén is. Így hát, hadd higgyünk szívből, ahogy az íge mondja, az írás mondja, és bízzunk az Úrban. Aki meg akar keresztelkedni, annak magába kell fogadnia ezt a gondolatot, hogy ezzel tanúságot tesz arról, hogy Krisztussal együtt meghal, vele együtt eltemettetik. Ezt jelenti a víz alá merítés, merülés. A merítkező alá merítésével elsősorban az van ábrázolva, hogy itt egy Krisztussal együtt meghalt ember, ő vele együtt eltemetkezik a vízkeresztség által. És a kiemelkedés a vízből azt jelenti, hogy Krisztussal együtt új életre kell, Jézus Krisztus feltámadása által a halálból. Ennek a jelentősége sem véletlen ebben az összefüggésben. Az ember megtapasztalja feltámadás erejét, új isteni feltámadási élet jön belénk. Ne féljetek, csak higgyetek, és meg fogjátok látni magatokon Isten dicsőségét, magatokon létrejönni. A dolgokat nem csak hirdetjük, hanem hisszük, és meg is tapasztaljuk őket. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Felállunk imádkozni. Lehajtjuk a fejünket, csendes imádságban maradunk. Isten előtt megnyitjuk a szívünket az Úr előtt. Mielőtt imádkoznánk, szeretném megkérdezni, van-e valaki, aki szeretne bevonva lenni ebben az imádságban, akinek az lenne a kívánsága. Miközben mindannyian lehajtjuk a fejünket, és imádkozunk, senki sem néz körül, kinek van bátorsága mégis felemelni a kezét, az imádságot. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Isten látja sok kezet. Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg benneteket mindenhol. Mennyei atyánk, te láttad a kezeket, és ismered a szíveket. A te szavadon keresztül szóltál hozzánk, a te szellemeddel hatást gyakoroltál, ó Uram. Hálát adunk neked ezért. Hűséges Istenem, most imádkozunk mindazokért, akik felemelték a kezüket. Ó Uram, akik felemelték a kezüket, szeretet és hűséges Istenem, te ismered a kéréseiket. Legyenek azok szellemi, földi vagy testi természetűek. Hűséges Istenem, mindannyian együtt járulunk te elébe, a te színed elé, és kérünk téged, hogy avatkozz te be minden közben járással, imádságainkkal, mindennel hozzád eléd jövünk, és már is hálát adunk neked azért, hogy meghallgattál bennünket, és hogy meg fogsz menteni, meg fogsz szabadítani, meggyógyítasz, és a te áldásodat adod. Szeretett Uram, hálát adunk neked a hét végén elhangzott szavaidért is. Hálát adunk neked a Szent Szellem munkájáért, és kérünk téged, maradj velünk továbbra is, a keresztség során is, ó Uram. Légy jelen a te áldásoddal. Rád bízunk mindenkit, mindazokat, akik megkeresztelkednek, és kérünk téged, fogadd el őket, bocsáss meg nekik minden bűnt, és légy irgalmas hozzájuk, vagy irántunk, ó Uram, hogy imádságban keressék és megtalálják a kapcsolatot veled. Igenis, Uram, és hogy szellemed által tanúskodhass nekik arról, hogy Isten gyermekei lettek. Hogy elfogadtad, befogadtad őket, hogy véred értük folyt a Golgotán, hogy értük lettél megsebesítve, megverve, kínozva és keresztre feszítve. Szeretet, Uram, kegyelemből helyezd el ezt az élő hitet minden szívbe. Még egyszer szívből jövő és őszinte, bensőséges köszönetet mondunk ezért a hétvégért, az összejövetelekért, a te ígédért. Most hálát adunk neked mindannyian Csehoszlovákiából, Finnországból, Romániából, Franciaországból, Belgiumból érkező testvéreinkért. Mindenhonnan a Svájcból, Ausztriából, mindenhonnan érkező testvéreinket, Uram. Hűséges Istenem, áldj meg mindannyiunkat, és légy te velünk kegyelemből. Igen, emeld fel a te tekintetedet fölöttünk, és adj nekünk békességet, hitbizonyosságot, örömöt a Szent Szellemben, és háládatos szíveket. Ó, nagy Isten, imádat és tisztelet! Neked, téged illet most és mindörökké, a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.